Tovább keressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a tőzsde hirtelen hangulatváltozásaira, és rajta tartjuk ujjunkat a piac pulzusán. Folytatódik a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Ezt most vegye be és nyugodjon meg!
Mi van?
Megijedtem. Én Mihálovics is. Gazda robot jön hamarosan, és akartam beharangozni a témáját, de ezt majd te elmondod. Ez a Millás reggeli, 9 óra 7 perc van, október 30-a, hétfő, nagyon sokan szabadságon, viszont meleg van, napsütés.
Hát ezért vannak
szabadság. Tegnap egyszer pólóba járkáltam, van, aki fürdött a Velencei tóban.
Láttam, még mindig pusztítóan alacsony a víz.
Az biztos alacsony, viszont elképesztő jó idő. Nagyon nagy szél volt tegnap, de hát tegnap a szörfösök és a kájtszörfösök tobzódtak.
Azt is láttam.
És az, hogy az ember...
A hattyúk meg gázlóvadárra lényegültek, no, az úszóvadárban, olyan alacsony a víz, hogy
meg mindig etetik
benne
őket, és most
de
már tényleg
most
ilyen...
De kint vannak egyébként ilyen táblák, hogy ne etessük nem a vízivadarakat, de
program, nem
érdek.
Ez nem, oda jönnek, program... Igen. Megetetik.
Gyertek, Jenőkkel megetetjük a hattyúkat.
Ezek két dolog van, két baj van. Egy, teljesen életképtelen lesz magától az állat, mert arra számít, hogy majd etetik. Mindenféle szírszarra letetik
és
egyébként.
És ezt tanulják a fiókáit.
Így
is.
Van, rögtön azt megtanítják a fiókáknak,
igen,
odaviszik.
Oda, nézzél szépen,
kettő,
kapsz kenyeret.
Igen. Minden tele van rakva hattyúürülékkel, ami nem egy kellemes látvány, nem egy kellemes illat, és nem egy kellemes méret. És ugye nem a kutyák okozzák a legnagyobb problémát most már a Velencei tónál, illetve nem is a kutyák okozták, hanem a gondatlan kutyatulajok, akik nem szedik össze, hanem a hattyú akna és különböző vetési lúd akna,
és
amiből van borzasztó mennyiség.
Fun fact, döglött hattyú is ott van, bár bomlásnak indulva, és nem tudom,
fincsi,
hogy ott nincsen ilyen közterület, aki így
ne,
elmegy.
Nincs, viszont
így...
a ponty akkor van meg mindenféle finom hal.
Pontyot is láttam oda kidobva döglötten. Azt szerintem vidra vadászta le, mert a feje le volt rágva.
Igen, és az csak játszik vele.
Igen. Mert na, őt azt is etetik, biztos. Azért.
Nem, a vidrát nem, viszont...
De a vidrának meg halászlékockát dobálnak.
Nem. Ez a vége, ez vicc volt. A többi, igen, az komoly.
Igen. Na, szóval a Millás reggeli szól a Rádió Café 98.0 frekvenciára hangolt készülékekből Kántor Endrével.
És Mihálovics Andrással.
Meg a hallgatókkal, akik a 0636-os 980-980-ra tudnak írogatni mindenfélét, akár adásunkhoz nem tartozó dolgokat is minékünk. Gyors közlekedés, átpillantás. Baleset a 20. kerületben a Jókai Mór utcában, lezárták ezt a Kossuth-Lajos utca közelében a Hosszú utcánál, aki arra közlekedik, erre mindenképpen számítson, és akkor tanult kollégám beharangozta, indítsuk el akkor ezt a mostani rovatot.
No, ecsém, azt gumicsimmád van-e? Hát azt tudod, mi az ezüszű? Aztán acatolót forgattál-e már? És azt tudod-e, milyen magas a dránka?
Na majd, ha Mihálovics gazda segít? A Millás reggeli mezőgazdasági percei azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül tönköly az asztalra.
Mert a tehén nem szálmazsák, hogy megtömjük, ugye?
No, hát nem tudom, hogy ki olvasta és ki nem. Védelem gazdasági tervezés címmel jelent meg a kormány honlapján egy dokumentum. Cselekvési útmutató van benne, hogy meg tudják határozni, hogy milyen fejadagokat kapunk bizonyos javakból, ha valamiféle természeti vagy katonai katasztrófa helyzet állna elő. Nagyon érdekes, mert ugye ez élelmiszer listáról van szó. Néhány elemet kiragadnék ebből, mert hogy nagyon sok elemű ez a lista. Én nem olvasom fel a gyufából mennyi jár és fogkeféből mennyi jár, mert nem ez a lényeg. Meg ez ugye egy élelmiszer gazdasági rovat. Csontos nyers húsból és vágott baromfiből, ja, egy hónapra vonatkoznak az adatok, tehát úgy tessék számolni, 3 kg, másfél kiló zsír, 2 kiló liszt fejenként, cukorból.
Bocs, egy hónapra
kiló.
Másfél kiló zsír?
Igen.
Atyai. Na akkor ez hogy? Ez,
hát
ne, ez nem csak fő.
Megspórolod, és utána elcserél a csirkefarhát.
De mindenkinek csak zsírja lesz.
Nem baj, azon megfuttatod Endre a csirkefarhátat, és kész. Figyelj, egyébként...
Értem, jó, nem, oké. Okay.
De ne akadj fönt ezen.
Nem.
Mert háborús vagy természeti katasztrófa helyzetben az egészséges táplálkozás háttérbe szorul, és a szénhidrát és zsírdús táplálkozás, értem, kerül előtérbe.
Zsíros kenyeret
mert nem
fogsz enni
tudni naponta
egyébként
ötször kis adag műzlit enni. Igen.
Különben nem oldódik a vitamin. Tehát...
Tejből 11 liter, kenyérből 9 kiló egy hónapra, ezt oszd már el. Fejenként. Ivóvízből 120 liter, húskészítményekből 1 kg, étkezési tyúk tojásból 15 darab.
15 egy hónapra.
Igen. Főzelék konzerv 2,5 kg, de ez csomagolással együtt van? Vagy a nettó súlyát kell számolni. Gyümölcs befőttből 2 kg, savanyúságból 1 kg, 4 kg élesztő, 15 deka só, és ezek és a szappan, meg WC-papír, meg minden alkoholos feltétlenítőszer, ilyenek vannak benne. Érdemes tanulmányozni a listát. Egyébként nem hülyeség ez az egész, mert hogy amilyen világot élünk, és most ne legyünk ilyen túlélési expertek.
Csontos nyers hús és vágott baromfi együtt 3 kiló, vagy külön-külön?
Nem,
vagy...
együtt.
Tehát akkor mondjuk másfél kiló csontos nyers hús, tehát az egy max. Egy gulyás.
Ezért mondom, Endre, hogy a zsíros kenyér, vagy egy kis a nagyanyáink, az, amikor ilyen lisztes, rántásos levest csináltak, amiben liszt volt, meg zsír, meg egy kis fűszer, és ennyi.
Az finom, kenyérleves.
Tehát, igen, hogy ilyenekre kell berendezkedni. Viszont ami ennél egy kicsit távolabbra néz, az egy érdekes jelenség Afrikában. Ugyanis figyeljünk ide.
De akkor 30 deka kenyér.
Nem, Endre leragadta.
Ezt, bocsánat, én leragadtam, de ez fejadagok ezek?
Ezek fejadag.
Tehát
egy
akkor
hónapra,
négy fős
ember...
családnál ez meg...
Igen.
Tehát akkor egy négy fős családnál jön 6 kiló zsiradék, ha jól értem.
Igen.
Tehát 6 kiló zsírt egy négy...
Igen.
6 kiló zsírt, de fejenként 30 deka kenyér jár egy napra.
Igen. Igen. Ez előrelépés, mert 20 deka fejadag egyébként, én úgy számoltam. Na szóval ezzel most lehet mosolyogni, megdöbbenni, de amilyen...
Én csak most csodálkozom, ne haragudj, nem kötekszem, de mi a csodára
nyugodtan
fogjuk rákenni a zsírt, hogyha csak 30 deka kenyér jár a 6 kiló...
Krumplira.
Ja, értem, jó, oké.
Hát meg mondom, csinálsz zsírlevest,
meg nem tudom.
Tehát, hogy még egyszer mondom, természeti és vagy katonai vészhelyzetben járnak ezek az adagok, akkor félre kell tenni a műzli diétát, meg a napi ötszöri kis adagos étkezést, akkor egyetlen cél van, legyen üzemanyag a túléléshez, és ezt meg zsírral, meg szénhidráttal szokták biztosítani. Na, de most akkor tegyünk ki itt egy pontot, egy másik hírra is felhívnám a nagy érdemű figyelmét. Akár 200 ezer hektárnyi egyiptomi termőföldet is megvásárolhat az Egyesült Arab Emirátusokban működő agrárcég, az Al Dahra. Ez egy Reuters hír, az agrárszektor szemlézte. A lépés egy sor korábbi kritikát kiváltó projekt folytatása ráadásul. Hát nagyon érdekes, mert hogy mit szeretnének csinálni. Azt mondják, hogy több száz millió dollárt jelent a sivatagok visszaszerzésére, olyan kulcsfontosságú növények termesztésére, mint a búza és a kukorica. Egyébként a dél-egyiptomi Toska város környékén lévő földterületek megvásárlásáról van szó, de még más is szóba kerülhet. Az üzlet mintegy 210 ezer hektár megvásárlását foglalná magában több ütemben, akár adásvétel, akár hosszú távú bérleti szerződéssel. És hát ez egy érzékeny téma, mert érthető, hogy az arab ország próbálja csökkenteni az import kitettségét, és Egyiptom meg devizához juthatna, amiből éppen hiányzik van, de az ENSZ élelmezési és mezőgazdasági szervezete által kiadott adatok szerint Egyiptomnak sikerült visszaszerezni a sivatagok egy részét, mivel igyekszik ellátni a növekvő népességet, de még mindig csak a teljes földterületének 4%-át műveli. Maga a vevő azt mondta a Reutersnek korábban, hogy együttműködik az érintett felekkel, hogy keresse a fenntartható módon történő terjeszkedés lehetőségét, de megállapodásról még nincs szó egyelőre, csak felmerült az ötlet. És vannak, akik földrablásként értékelik a gyakorlatot, hogy az olajban gazdag arab országok saját élelmiszer biztonságuk erősítésére szegényebb országokban mezőgazdasági földterületeket vásárolnak. De, és itt tegyük hozzá azt a hírt, hogy nem csak az olajban gazdag arab országok teszik ezt, hanem például Kína is nagy méretű termőföldeket vásárol, például Afrikában, sőt, magyar agrárvállalkozók is voltak már, hogy próbálkoztak Afrikában termőföldszerzéssel. Ugye Domonyai kollega elmondta, hogy ez miért lehet nagy üzlet. Úgyhogy, és akkor felhívnám a figyelmet még egy jelenségre ezzel összefüggésben, hogy amerikai tőzsdei befektetők is beleértve Bill Gates-et, vagy az Amazon elnökét, ha jól emlékszem, de lehet, hogy a Musk is, elkezdtek termőföldet vásárolni, mert hogy az lesz a kulcsfontosságú befektetési termék a következő években.
Az és egyik legszomorúbb statisztika az, hogy mennyi időre van szükség ahhoz, hogy kialakuljon jó minőségű termőföld, ezt meg lehet tippelni. Volt egy ilyen ijeszgetős előadásom sorozatom egyszer, és ez volt az egyik kérdés benne. Például lehet tippelni 500 év, 1000 év, vagy mondjuk 2000-3000 év. És ahhoz, hogy egy rendes, mélységű, jó minőségű termőföld kialakuljon, ott inkább a B és C válasz fele kell keresgélni, miközben irgalmatlan mennyiségű föld megy tönkre, és válik alkalmatlanná a növénytermesztésre havonta, de hát akár mondhatjuk évente is. Úgyhogy tényleg az egy olyan kulcsfontosságú nyersanyag, mondhatjuk így, vagy stratégiai fontosságú valami, ami a jövőben nagyon fontos
és,
lesz.
És azért ne felejtsük el például, hogy az ukrán jó minőségű termőföldeknek egy jelentékeny részét is külföldiek birtokolják. És ha megnézzük a leggazdagabb magyaroknak a listáját, és megnézzük, hogy kinek van ezek közül agrár érdekeltsége, akkor is nagyon nagyot fogunk csodálkozni. Tehát nagyon-nagyon fontossá kezd válni ez a termőföld. Stratégiai cikki, ezt mutatják a tőke mozgások, hogy lám a szaudiak, lám a kínaiak, lám az amerikai leggazdagabbak, lám a magyar leggazdagabbak is földtulajdonosok, például Mészáros Lőrincet is említhetnénk ez ügyben. Aztán egy másik hír ezzel kicsit lazán összefüggésben, hogy a megújuló talaj megújító művelésbe fektet például a Walmart.
Aha.
Figyeljünk oda, ugye a világ egyik legnagyobb kiskereskedelmi lánca.
Igen.
És a General Mills-szel közösen elhatározták, hogy 2030-ig 600 ezer hektáron támogatják a regeneratív mezőgazdaság bevezetését az Egyesült Államokban. Ez egy akkora terület,
hát ott
ahonnan...
ugye iszonyat nagy probléma a monokultúra, mert igen. Hogyha megnézed, akkor vannak olyan államok, ami lényegében egy nagy kukoricaföld az egész, úgy, ahogy van.
Igazából a célja a két nagy piaci szereplőnek, hogy a termékeikhez szükséges kulcsfontosságú alapanyagokat innen szerezzék be, tehát ez is itt egy ilyen ellátásbiztonsági oka is van ennek a terjeszkedésnek, meg természetesen környezeti célokat is szolgálnak ezek a beruházások. Egyébként 7 amerikai államban, Nebraska-ban, Észak-Dakotában, Dél-Dakotában, Kansasban, Oklahomában, Colorado-ban és Minnesota-ban fogják majd ezeket a programokat beindítani.
Olyan, pont azt hiszem, talán Minnesota az egyik ilyen, igen. Ahol nagyon nagy problémákat hozott a monokultúra.
Tehát ugye azt vegyük észre, hogy a Walmart ugye egy teljesen más ágazatból érkezve próbál a mezőgazdaság felé mozdulni. Úgyhogy itt ezek a hírekkel, mínusz a fejadagos hír, arra próbáltam felhívni a nagy érdemű figyelmét, hogy bizony-bizony elég nagy mozgások vannak a mezőgazdaságban a tőke oldalról, márpedig a tőkések, ha szimatolnak valamit, akkor az nem szokott véletlen lenni, hogy lépnek is ebbe az ügyben, úgyhogy erre próbáltam felhívni a figyelmet. Köszönöm szépen!
Azt mondja a kedves hallgatónk, hogy 2 kiló liszt, 4 kiló élesztővel, az lesz szám a tészta.
Na, hát...
Itt azt... azért ezt, az hamar tönkre megy, ez tényleg fura. De egyébként nagyon jól megfogalmazta egy másik hallgatónk, hogy ezt az egészet, ugye a védelemgazdálkodási tervezést, sajnos időszerű, csak az a baj, hogy hidegháborús normákat poroltak le. Ezek 50-es években a totális háború időszakára készültek, most lokális konfliktusok vannak, ott az ellátási lánc máshogy működik, ráadásul megváltozott egy picit a táplálkozási szokás is, úgyhogy például mondjuk egy ilyen...
A műzlit ki lehet
vált. A zabot például nyugodtan lehetne adni, mert tök jó. Úgyhogy... Na mindegy, nem lehet kiváltani, és akkor egy jó összefoglalása ennek az egésznek. Szintén a magyar nyugdíjasok hosszú téli estéken az M1 iradó mellé a hódzsírt kézzel tépett rackaszőrrel eszik, és spiritot jakpatát rákcsálnak mellé. A közeljövőben nemzeti kipcsák, snackfalatozók is nyílnak majd turisztikailag frekventált tartományokban.
Jó, hát azért ne elkészüljük már a nyugdíjasokat, de nem mindegy.
Nem csak a nyugdíjasok fogják azt
snackkelni. Nagyon rossz ez a hallgató, aki ilyen.
Igen, ennyi. Egy közlekedési infót is majd szeretnék hozzátenni. A Kóskároly sétány Hermin a Kacsó-Pongrác csomópont elesett, meghibásodtak a jelzőlámpák ott is, és máshol is jelezték a hallgatók, hogy folyamatosan zöld és piros mutatnak a jelzőlámpák egymás után. Mindkét irányban itt pirosat mutat konstans, nagy a torlódás a város és az M3-as felől is, nem mernek menni az emberek. Nagyon kérem a sorban előállókat óvatosan körültekintve, de haladjanak bátran. Úgyhogy ezt tudtuk hozzátenni még ehhez a közlekedési anomáliához.
No, akkor ennyi fért bele a rovatba, haladjunk tovább, egy rövid zene, meg megszakítás, Hello Hunger, és utána tőzsdét nyitunk. Tartsatok továbbra is velünk.
Mihálovics gazda most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni, hány mikron a gyapjú.
Hoci a pipát, meg a gumicsimmát! Most már aztán gazdálkodjunk a rézangyalát, mert nem lesz itt semmi se. Arról se begye meg a mindenségét neki.
Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádió Cafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
Na nézzük, hogy mi történt. Varga Zoltán szenior elemző van itt a vonalban. Szervusz, jó reggelt!
Szervusztok, jó reggelt! Kívánok.
Hát pénteken az utolsó pillanatokban fordult negatívba a hangulat a tőzsdei kereskedésen, úgyhogy enyhe mínuszban zárt a budapesti értéktőzsde. Na de hogy nyitott a hétvégi pihenő után?
Igen, azért az elmúlt időszakban felül teljesítő volt meg a pénteki csökkenés ellenére is a nemzetközi piacokhoz viszonyítva, és ma emelkedés mutat, bár mondjuk Európában is hasonló a helyzet. Reggel még bizonytalankodtak az ázsiai piacok is, és úgy nézett ki, hogy inkább mínuszban fog nyitni Európa, de mostanra sikerült azért javulni a helyzetnek. A BUX Index 0,42%-os pluszban van, az 56.550 pontot jelent. A vezető részvények mindegyike a pozitív tartományban mozog különböző mértékben, de a forgalom nagyon alacsony. Nemrég lépte át a 200 millió forint összforgalmat a vétus.
Ó, 200, hát gyalázatosan
mindenki,
kevés.
Mindenki nyaral, vagy illetve Szabin
Telen,
van.
Vagy őszül.
Őszül, mindenki őszül.
Inkább most őszül, igen.
És a nemzetközi iránymutatásra várunk, ugye, mert hát azért kéne tudni, hogy mégis hogy reagálnak például az amerikaiak erre az egész Halloween sztorira, meg arra, hogy jön a Fed döntés, meg egy csomó izgalmas adat.
Meg energiaáremelés fenyeget, úgyhogy ott is lesz bőven púrparlé, és ha ott púrparlé van, akkor nálunk is az van, gondolhatnunk.
Így van.
Jó, azért a biztonság kedvére a részleteket oszd meg velünk, hogy mennyi az annyi.
Igen. OTP most már mínuszba került, ahogy beszéltünk, 13.520 forinton áll, de ez csak 10 forintos csökkenés a pénteki záróárhoz képest. A MOL-nál 0,56%-os emelkedéssel 2.890 forint az árfolyam, Richternél 0,76%-os emelkedés 8.665 forint, a Magyar Telekom pedig 0,18%-os pluszban, ez mindössze 1 forintot jelent 560 forinton áll. És a szokásoknak megfelelően az Opusban van a második legnagyobb forgalom az OTP-t követően, ott 1,3%-os emelkedés látunk 389 forinton. És egyébként Európában is hasonló a trend, tehát egy mérsékeltnek mondható emelkedés látunk. DAX Index most már 0,7%-os emelkedésben van, tehát viszonylag nyugodt egyelőre a hangulat, de legyen tétek is lesznek azért izgalmak. Pont a szerdai munkaszüneti napon fog kamatdöntőülést tartani a Fed, legalábbis ami nálunk munkaszüneti nap. Nem várható egyébként most meglepetés, tehát kamattartásról fognak határozni valószínűleg, de továbbra is természetesen a jegybanki kommunikáció esetleges változásaira figyelnek a befektetők, ami iránymutató lehet
okay.
A devizapiacon.
Nézzük azért a devizapiacot, ha már szóba került, hogy áll a forint az euróval szemben?
8 órakor indult egy váratlanak mondható forint erősödési hullám, 382,69 most a várfolyam, tehát közel járunk ez a 382,50-es elég fontos támaszhoz, de letörni egyőre nem tudta. A dollárforintban is hasonló kismértékű forint erősödés látszik, 362,72 ebben a pillanatban a várfolyama.
Uh-huh. Oké, okay. Hát nagyon szépen köszönjük az információkat, és akkor parázsabb kereskedést kívánunk a mai napra nektek. Köszönjük!
Köszönöm szépen!
Szervusz, szia!
Varga Zoltán szenior elemző mondta el nekünk, hogy mire számít a mai napon, illetve hogy mi a helyzet a budapesti értéktőzsdén és a devizapiacon.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. Well, you got everything you want. You got me telephoning, lying on my bed, cigarette in hand. I'm getting as bored as I can. Everything you want, you got evacuated from the dreams you set, cigarette in hand. You're getting as bored as I am. I got 17 little babies with teddy bears lying on their heads, cigarette in hand, and I'm having fun watching them. Well, I got 17 little babies with teddy bears lying on their head, cigarette in hand. Volt már olyan érzésed, hogy egyszer csak megtaláltad a megoldást?
Aha, aha, aha.
A felismerés pillanatában jön el a heuréka élmény.
Aha.
A Millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos ismeretterjesztő rovata következik.
Hát nézzük,
hogyan
ezt
tudunk beszállni az internetbe?
Igen.
Ezt a kérdést tette fel Vágási Feri annak idején a Szomszédokban. Most már, ha lenne ilyen sorozata a televíziókban, akkor azt kérdezné, hogy hogyan tud beszállni a mesterséges intelligenciába. Úgyhogy hogyan lehet megtanulni ezzel bánni? Szerintem sokaknak felmerül ez a kérdés. Szabados Leventével, a Neurosolutions vezető tanácsadójával, a Frankfurt School docensével, adattudós teológussal beszélgetünk
erről
a kérdésről. Jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt! Hát igen, ez a vágási féle kérdés, ez mindig aktuális, de azt hiszem, hogy erre a nagyon jó példa, hogy tudjátok, az univerzumnak van az egyik ilyen legmotiváltabb ereje, az a vizsga előtt álló egyetemi hallgató.
Az biztos.
Úgyhogy ha őket így egy kicsit górcső alá veszük, és ahogy teszem én is, ahogy egyetemen tanítok, az tűnik föl, hogy azért ők nagyon gyorsan megtanultak GPT-vel tanulni. Na most hát ennek vannak ilyen jó stratégiai, meg nem jó stratégiai. A nem jó stratégiai az az, amikor megkérdezzük a ChatGPT-t valamilyen tényről, aztán beadjuk a beadandókat. Ezek általában elég vicces dolgokat szoktak eredményezni, mert hát át se olvassa, hogy mit csinál, beleírkál valamit, kijön belőle, és akkor hát biztos okos, biztos tudja. Ebből egészen jó nevetséges dolgok jönnek ki.
Ezeket te kapsz ilyeneket konkrétan, ilyen dolgozatot?
Persze.
És akkor mi történik, Levente?
Tehát olyankor odaírod, GPT-vel egy választ.
ChatGPT 5-ös, Kovács Pista.
Nem 5-ös az. Rosszul promptolt, hogyha Levente észreveszi, hogy mi történt.
Pontosan. Egész pontosan erre azt vezettük be, hogy azt mondtuk a hallgatóknak, hogy igenis lehet használni ChatGPT-t, abszolút, viszont a jegyet azt ő kapja. Tehát, hogy az nekem teljesen mindegy, hogy kiírja a hülyeséget. Én látom, hogy ezt nem ő írta, de hát barátom, ha lettél volna felelős, és azt hiszem itt az első pont, felelősség meg a kritika. Vagyis, hogy a jó használat az az, amikor a hallgatók is rájöttek, hogy na, az nem úgy van, hogy oda megyünk egy nagy nyelvi modellhez, és kérdezzünk tőle valamit, és az a tényeket tudja. Ez egy nyelvmodell, ez nem egy ténymodell, ez nem egy adatbázis, ami pontosan tud minden. Ez egy nyelvi képességekkel rendelkező gép, ami jól tud fogalmazni, jól tud valamilyen kontextus alapján jó következtetésekre jutni. Okosabb hallgató mit csinál? Fogja magát, és a tankönyv egyes részeit azt így tanuljunk az elelemmel, bekopizza, hosszú rizsa, nem érti, sok oldal, bekopizgatja szépen, és úgy kérdezi meg, hogy na ezek alapján akkor igaz-e az, hogy? Bámulatosan gyorsan lehet felkészülni, és egyébként bevallom, én is volt, hogy órára így készültem fel idegen anyagból, hogy én is fogtam azokat a hosszabb szövegeket, amiket azért nagyon nehéz átvenni, és elkezdtem kérdezősködni. Jól értem-e azt, hogy ez alapján, a szöveg alapján, de mindig ott volt a szöveg, és hát persze nyilván valahogy lekötöm a kontextus, ez a legegyszerűbb nyilván a copy-paste, de azért a copy-paste-nél vannak jobb megoldások. Nem véletlen, hogy például a böngésző plugin-t is nagyon, nagyon népszerűsíti most a Bing is, a Google Bard is, mindenki. Vagyis, hogy menjünk oda, navigáljunk oda valami forráshoz, és az alapján válaszoljunk. Hát persze ugye minden igaz, ami az interneten írva van.
Igen.
Úgyhogy ez azért nem mindig jön be. Vállalatoknál azért ez általában inkább egy vállalati kereső, amit megkérdezünk.
Igen, és nyilván az máshogy működik, mert az egy zárt rendszer, ugye, nincs ráeresztve mindenhova, és arra vigyáznak, hogy hogyan tanítsák ezt be, de pont erről beszélgetünk most, tehát a tanulási folyamat, és azért nagyon fontos, amiről most beszélünk, mert a ChatGPT-t nem is értik az emberek alapvetően, hogy micsoda, és mik ezek az úgynevezett elemek, tehát Large Language Model, és ugye a gépi tanulás egy nagyon fontos része ennek az egésznek.
Abszolút, abszolút. Tehát itt alapvetően azt kell elképzelni, hogy itt papagáj, ez egy papagáj. A papagáj rettenetesen intelligensnek hangzik, mert visszamondja azt, amit az ember mondott neki, de a papagájnak nyelvi képességei vannak, tényanyagot viszont kevéssé fogom Lóritól megkérdezni. Tehát, hogy azért ez egy fontos metafora, és ezt érdemes szerintem megérteni, talán ez az első nagy tanulás tanulsága, hogyan szálljunk be az internetbe rovatba, hogy értsük meg, hogy vannak nyelvi képességek, meg vannak a tények, és ezek a kettők nem mindig esik egybe. Nyilván, aki mondjuk politikát elég sűrűn hallgatott, tudja, hogy ez nem szokott egybeesni. Vagyis, hogy ez egy nagyon jó kritikai lépés. Rá kell jönnünk, hogy egy nagy nyelvmodell azt megtanult beszélni, fogalmazni, következtetni, de nem biztos, hogy igaz alapokról indul el.
Tehát na de akkor meg én azért hallgattam csendesen, hogy betegyem ezt a kérdést, akkor meg mi értelme az egésznek? Ha át kell nézni úgy is, meg kell nézni a forrásokat úgy is, hát akkor ha megnézem a forrásokat, meg átnézem, akkor azt én is írhatom, akkor nem kell megkérdezni egyetlen ilyen modellt sem.
Persze, amennyiben próbáltál már egy 50 oldalas mondjuk Quantum Machine Learning PDF-et átolvasni 10 perc alatt, akkor rájössz, hogy nagyon-nagyon jó az, hogyha az embernek ott van valami, ami képes tömegesen átolvasni és következtetni ebből, és onnantól, ha megadtam azt a kontextust, hogy ebből tessék beszélni, na onnantól már rendben vagyunk, mert le tudom kötni a hallucinációját. Az, amikor általában kérdezősködök, na annak van rossz vége.
Azért érdekes ez, mert nem egy absztrakt dolog. Tehát arról beszélgetünk most, hogy hogyan segíti a gépi tanulás az emberi tanulást, hogyan lehet egy kiterjesztett plusz segítség, egy mankó, méghozzá nagyon erős mankó, maga egy ilyen nyelvi modell, de ez odáig vezet, hogy a munkát is segíti, és a munkában is tud segíteni. Ennek persze vannak pozitív, meg negatív oldala is. Most olvastam például, hogy olyan kódot írt a ChatGPT, amivel ugye érzékeny személyes információkat is ellophat, tehát megmondták jól neki, hogy mit akarnak, és ő létrehozta azt a kódot, ami meg megvizsgálta a sérülékenységét bizonyos oldalaknak, és akkor így szépen szervilisen elmondta, hogy mit kell csinálni.
Persze. Hát ez egy hihetetlen nagy erő, mármint abban az irányban, hogy megtöbbszöröz. Kicsit, mint a varázsital, hogy ugyanazt, amit eddig tudtál varázsital nélkül, azt most tudod 10-szer annyira.
Hát na, de nem tudhatjuk, hát hogy ugye Darth Vader tanítja ChatGPT-t, vagy Obi-Wan Kenobi.
Pontosan, és itt a felelősség az továbbra is az emberi, mielőtt még azt gondolnánk, hogy a ChatGPT elkövet valamit, ez megint olyan lenne, mintha ráfognánk a kalapácsra, hogy elkövetett valamit. A kalapács nem követ el semmit. Emberek fogják a kalapácsot, és elkövetnek vele dolgokat. Hozzáteszem egyébként, erre van jogi keretünk, mert eddig sem különösebben azon akadtunk ki, hogy milyen eszközzel követi el az elkövető, hanem hogy megteszi. Vagyis, hogy van nekünk jogi szabályozásunk, egymást kell is szabályozzunk továbbra is, mert lett egy új erő, egy új sokszorozó tulajdonképpen a kezünkben.
Az, hogy large language modellnek hívjuk, illetve nyilván most nem is erre akartam kitérni, hanem a tanulási részére, a gépi tanulási részére, az, hogy ha jól tanulunk együtt ezekkel a mesterséges intelligencia modellekkel, akkor ez fejleszti ezeket, ugye? Tehát akkor egyre kevésbé kell majd magyarázgatni neki, hogy mire is van szükségünk.
Igen, részben ez így van. Részben azt gondolom, hogy annak a felelőssége, hogy mit is akarunk tulajdonképpen, az mindig nálunk marad. Szoftveres körökben szokták azt mondani, hogy addigra derül ki, hogy az ügyfél mit akar, mire leszállítottuk neki a szoftvert, mert addig kell vele beszélgetni, amíg tényleg biztos oda akarod tényleg azt a jobb felső sarokba. Ha ezt már végig beszélgettük, akkor egyszerűen tulajdonképpen az már maga a szoftver. Úgyhogy ilyen ponton nem lesz olyan pont szerintem, ahol ha csak nem nagyon lusták vagyunk, kényelmesek és buták, hogy átadjuk a kontrollt. Én ezt nem tartom túlzottan jó ötletnek, mert láthatóan persze minden mindent ki lehet hozni, de nem biztos, hogy kellene.
És engem az is érdekelne, hogy a sok néha egymásnak ellentmondó tanárból, hogy szintetizál valamit ez a mesterséges intelligencia. Mondok egy nagyon, nagyon érdekes példát, mondjuk a szabad kőművesség megítélése. Van, aki azt mondja, hogy egy gyártatlan szerveződés ez az egész, más meg azt mondja, hogy hát ez a világuralomra törő üzletembereknek az egyik platformja. Most ha ez a két ember kellő számosságban tanítja a GPT-t, akkor az mit fog mondani? Ha én beütöm, hogy mit tudsz a szabadkőművességről?
Hogy mondjam, saját tükrünk. Tehát azért egy nagy nyelvmodell nem tesz mást, mint nagy mennyiségű szöveget valahonnan, ahonnan elérhető. Jó esetben ezek inkább könyvek, meg Wikipédia, rossz esetben meg internetes trollkommentek. De hogy ebből indul ki, és ezt jegyzi meg, tehát arra, hogy egyébként konszenzust alakítson ki köztünk, vagy hogy megegyezzünk végre, hogy piros-e vagy fekete, jó-e vagy rossz, na arra nem hogy segíteni, hanem rontani fog, hiszen mindenki felhasználja majd ezt a nagy erejű papagájt arra, hogy a saját hülyeségét fajkózza, vagy saját okosságát, ez mind a kettő igaz, de hogy konszenzus alkotásra nyelvmodell nem alkalmas. Uh-huh. Az egyszerűen azt tükrözi vissza, amit ki beleteszünk. Nálunk a felelősség egyébként úgy össztársadalmilag, hogy végre megegyezzünk bármiben is.
Értem, de akkor meg ez megint csak nem alkalmas tanulásra, vagy erre a fajta tanulásra nem alkalmas, hiszen hogyha valaki ezt a feladatot kapja, hogy akkor írjak arról, hogy ez piros vagy fekete, és akkor megnézi, hogy akkor mi a konszenzus ebben a kérdésben, akkor nem fog találni kapaszkodót. Tehát hogy ez megint csak arra utal, hogy ilyen korlátozottan alkalmas ez tanulásra. Ez a ChatGPT,
hát
nem?
Ezzel azért azt mondtad, hogy és sajnos lehet, hogy igazad van, hogy vannak olyan témák, amiben úgy társadalmilag is fogalmunk sincs, hogy mi. Aha. Ez lehet, hogy tényszerű, de hogy ennek semmi közel a mesterséges intelligencia, az is biztos. Uh-huh. Vagyis, hogy ha meg tudod nekem mondani, már pedig bizonyos dolgokban, például, hogy az alma lefelé esik, hogyha elengeded, abban azért úgy megegyezni látszunk, néha nem, mert mondjuk a föld, hogy görgünk lapos-e vagy nem, abban se sikerült teljesen megegyezünk, de ha meg tudom nekem mondani azokat a forrásokat, amikben megegyeztünk, akkor nagyszerű és egy kitűnő eszköz van a kezünkben. De nem az eszközön múlik, hogy van-e ilyen megegyezés.
Uh-huh. Az egyik hallgató kérdezi, hogy miért más, ha elolvasok egy könyvet, mint az AI-t használom forrásnak, nincs különbség. Én azért itt látok különbséget, de majd kijavítasz, ha rosszul látom ezt a különbséget. Az, hogy az AI viszonylag rövid idő alatt 73 könyv eredményét fogja nekem szintetizálni, amit én nem fogok tudni ugyanolyan sebességgel begyűjteni és szintetizálni, mint ezt a mesterséges intelligencia teszi.
Így van, ez az első mellékhatás, a másik hatás pedig az, hogy azért az a képessége, hogy felidéz hasonló kontextuális információkat, az nem rossz. Az megint más kérdés, hogyha rossz kiinduló pontból kezdjük, akkor lesz belőle hallucináció. Gyönyörű világokat tud elképzelni, nagyon konzisztenseket, nagyon összefüggőeket, na de a fordítottja is igaz, hogy ezt nem elképzeltetjük vele, hanem lekötöttük valami forráshoz, akkor föltárhat egy csomó odatartozó asszociációt, ami valid és jogos, és nem is feltétlenül volt benne a forrásban. Képzeljük úgy, mint egy valaki, aki olvasta az internetet, annak a sötét bugyrait, meg a világosat. És hogyha előrángatjuk annak az adott könyvnek a kapcsán a világos bugyrait, akkor kitűnő asszociációi vannak, és nagyon jól tud segíteni, meg összefoglalni. Sőt, néha olyan dolgokat is előhoz, ami nem is volt a könyvben.
Na, akkor zárjuk a beszélgetést azzal, amivel kezdtük. Hogyha egy diák szeretné tényleg a technológiát kitanulni, és ezzel előrelépni, és tényleg hasznosan és hasznára váltan forgatni, akkor hogy kell együtt tanulni vele? Tehát mi az, amit így összefoglalóan, hogy kell ennek nekiállni? Mi az, amit ki kell onnan dobálni? Mi az, amit nem szabad figyelembe venni? Egyáltalán kell-e ezt tanulásra használni?
Kell. Állításom szerint kell. Két dolgot lehet vele tanulni. Az egyik az ténylegesen anyagokat. Ekkor mindig találjunk olyan forrást, olyan kiinduló pontot, vagy olyan kontextust, akár csak szövegben jól leírva, hogy mi a kontextus, ami leköti a modellt, oda köti valami konkrét kontextushoz, onnantól nagyon hasznossá válik. Ez amikor tanulunk valamit. A másik eset, amikor tanulunk magunkról egy kicsit, és közben mit tanulunk? Hát egyrésztről tanuljuk azt, hogy van ez a nyelv, meg vannak a tények, és ezek olyan furcsa viszonyban vannak egymással, néha egybeesnek, néha nem. A másik, amit pedig tanulunk, az a kritikai reflexió. Hihetetlenül jól begyakoroltatja azt, hogy olvastam valamit. Ez így nekem konzisztens? Kérdezzünk már vissza rá, tehát ebből az következik? Jól értem azt, hogy stb. Innentől nagyon gyorsan kiderülnek dolgok, és nagyon sokat tanultunk magunkról.
Nagyon szép végszó volt. Köszönjük szépen. Szép napot!
Köszönöm, sziasztok!
Szervusz!
Szabados Leventével beszélgettünk, a Neuron Solutions vezető tanácsadójával, a Frankfurt School docensével, adattudós teológussal arról, hogy hogyan tanuljunk a mesterséges intelligenciával.
Heuréka élmény, a Millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos ismeretterjesztő rovata hangzott el.
Aha.
Fejér Marian belépett a stúdióba, meg fogjuk tőle kérdezni, hogy mi lesz a Pont Jókor mai adásába. Szervusz, jó reggel!
Sziasztok, jó reggel!
Mi a helyzet?
Az adásra, ez vagy amúgy?
Csendleres, csajozós duma, vagy ez
az
most
más.
Jó, mi a helyzet?
Az nem,
azt nem,
ebből látszik, hogy nem ismered a jó barátokat. A Joy volt, és ő teljesen más. Na, tehát az adással kapcsolatban
ha nem is
kérdezem.
Kérdezünk semmit, te pontosan tudod, mire vagyunk.
Igen, már azért kérdeztem, hogy az adással kapcsolatban vagy amúgy, mert hogy ilyen nagyon hosszan elhúzódik a nyár, ezt tudom mondani. Olyan nagyon meleg van, hogy ez valami elképesztő.
Igen.
Úgyhogy örülhettek, hogy kiszabadultok innen.
Ha nem lenne munkahely az embernek.
Ahol oxigén nincs.
Mi örülünk.
Mármint csak itt a stúdióra értem.
Akkor értem már.
Igen, mert hogy itt is nagyon meleg van, de ez egyáltalán nem
szóval
baj.
Szóval a klímaváltozásról lesz szó a pontjuk.
Mert hogy 10 órakor elkezdődik a pontjukkor, és kezdődik az aktív iskola programmal, az első órában Kaj Mónika, ennek a programnak a szakmai vezetője lesz itt, és tulajdonképpen az örök, de egyébként szerintem megunhatatlan és folyamatosan hangoztatni kell témáról beszélünk, a rendszeres testmozgás, ugye már a fiataloknál, gyerekkorban, hogy ez mi az, amit segít, mit tesz.
Miért fontos, ugye elképesztő az elhízás mértéke, cukorbetegség, érrendszeri megbetegedések, stb. Úgyhogy nagyon rosszul állunk ebben.
Igen. Ez az egyik. A másik téma az pedig színház. Bank Tamás jön, a Játékszín igazgatója, mert hogy sok új premierjük van, és ezekről beszélgetünk, amiről persze mindig érdemes, csak a Játékszín az egyik olyan hely, ahol megnyitják a pénztárakat, meg a jegyvásárlást, és aztán így 5 perc múlva már nem kap semmire jegyet. De mindegy, mert hype-oljuk ezt, és beszélünk azokról az előadásokról, amelyekre érdemes sorba állni. A Hölgyválasz lesz az egyik, ez megvan nektek a film?
Igen.
Richard Gere.
Megvan.
Jennifer Lopez, Susan Sarandon. Na, azt vitték színpadra. Ez ilyen értemben egyébként világpremiér. Úgy tudom, hogy 15 évig kepesztettek ezért, hogy megkapják
el. Hogy meg a jogokat?
Igen. És aztán a francia rudugrásról is beszélgetünk, az december elején lesz a premiérje. Meg hát a menopauza, ami, nem tudom én, évek óta tartja magát a legkeresettebb előadás. Na, ezek. És akkor egyébként Tamással még nyilván kitérünk a színház csinálásra, arról, hogy ő Pécsről jött színészként, hogy lett színházigazgató.
Nagyon jó. Végre szóval, egy jó hétfői beszélgetés. Ne próbáld után meg lekeverni ezzel. Ezt szerettem volna mondani, hogy végre egy jó hétfő indító, vagy hétindító téma. Ugye elmarad a pszichoszerda, úgyhogy egy izgalmas, jó hétfői téma a Pont Jókorban.
Köszönjük szépen, akkor jó adás, sok sikert hozzá ehelyről, mert mi meg elmegyünk haza időlegesen.
Haza? Ja, te hazamész, tényleg. Leked haza kell, mert jöttek a mester emberek, ugye?
Az életem egy átjáróházzá változott.
Hát most komolyan vagyok túl ezen.
Nem menjünk ezen bele, sose lehetsz 43 percig
ezen nem tudod magad túltenni.
Én annyira megértelek,
én
és
inkább
együtt
azt
érzek.
Mondom, hogy nagyon örülök, hogy látom, hogy a mesterek termelik a GDP-t.
Az biztos.
Biztos nem fog nem kevésbe neked fájni nekem, de mindegy, az a lényeg, hogy termeljék. Én is termelem, tehát ti is termeljétek. Aki szabadságon van, a szégyelje magát. Élükön Ács Gáborral. Köszönjük szépen a mai figyelmet. Viszontlátásra.
Köszönjük szépen, sziasztok.
Sziasztok.
Már a véget ért ugyan a műszak, az ügyelet azonban mindig tart. A sürgősségi és félig zárt osztályon holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, és felvesszük a piaci sztetoszkópot. Addig is keressetek minket közösségi rendelőnkben a Facebookon, a mai adás podcastjét pedig a radiokafé98.hu és millásreggeli.hu oldalakon, a Spotify-on és a Google Podcast-en.
Millás reggeli.
A Rádiókafé gazdasági Muppet Show-ja. Két dologban bízhatsz. Az egyik mi vagyunk.